Kezdődik a híradó vasárnap este, Szőlősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Energetikai felújítások, több százezer ingatlan újulhat meg uniós forrásból, 40 ezer új munkahely is létrejöhet. Nem megy el a mentelmi bizottság ülésére az MSZP elnöke. Mesterházi Attilát egykori helyettese eltitkolt vagyonáról kérdezték volna. Egyre szorosabb a katonai gyűrű a Krimfélsziget körül, a fővárosba reggel 80 teherautóból álló, feltetően orosz konvoj érkezett. 40 hajó és 22 repülőgép keresi az eltűnt malajziai utasszállítót. Roncsokat nem találtak, nem zárják ki a terrorcselekményt sem. Több százezer ingatlan újulhat meg a következő években uniós források felhasználásával, mondta a fejlesztés politikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár. Csepregi Nándor hozzátette, az energetikai korszerűsítésekre több száz milliárd forint juthat. A tervek szerint nem csak a magánlakások, hanem a közintézmények egy része is megújulhat. A Magyar Energiahatékonysági Intézet tanulmánya szerint, ha a Magyarország az idén kezdődő uniós költségvetési ciklusban legalább a források 6%-át a lakások energetikai felújítására fordítja, akkor évente akár 100 ezer ember otthona korszerűsödhet, és összesen 40 ezer új munkahely jöhet létre.
Három éve cserélték ennek a pécsi panelnek a nyílászáróit, akkor leszigetelték az egész épületet is.
Tavaly a megtakarításom egész évben 73 ezer forint volt.
Studi Lászlónénak csak az erkély ajtót kellett cserélnie. A többi nyílászárót már évekkel korábban kicseréltette, hogy spóroljon.
22-23 fok az úgy is megvan, hogy le vannak tekerve a radiátorok.
Egy átlagos magyar család rezsijének háromnegyede a fűtésre megy. De ha rosszul vagy egyáltalán nincs szigetelve egy ház, a felhasznált energia fele harmada is kárba veszhet. A hőkamerás képeken is jól látszik, hogy a világos, sárga részeken az ajtóknál, ablakoknál távozik rengeteg hő. Egy jól szigetelt lakás energia felhasználása akár ötöde is lehet egy felújításra szorulónak. A lakások energetikai felújítására a mostaninál több lehetőség lesz az idén kezdődő uniós költségvetési időszakban. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben támogatnák az ingatlanok külső nyílászáróinak cseréje mellett a megújuló energiafelhasználás növelését, vagy éppen az épületek nyári hővédelmének javítását is.
Magyarországon annak a 3 millió családnak a ingatlan korszerűsítése lenne a hosszú távú cél, de azonban ez egy több százezer ingatlant érinthet első körben. Itt beszélünk panelházakról, társasházakról.
A helyettes államtitkár szerint a beruházásokra több száz milliárd forint is juthat. A Magyar Energiahatékonysági Intézet vezetője úgy látja, történelmi lehetőség előtt áll Magyarország. Bart István azt mondja, évente akár 100 ezer ember otthona, csak nem 40 ezer lakás is megújulhat.
Az energiahatékonysági beruházások azért jelentenek óriási lehetőséget a magyar gazdaság számára, mert ugye nem csak a rezsicsökkentéshez járulnak hozzá, hanem egyúttal nagyon sok munkahelyet is teremtenek.
Az intézet friss tanulmányában azt javasolja, hogy a teljes uniós forrás 6%-át fordítsa a kormány az épületek energiahatékonyságának növelésére. Úgy számolnak, ez összesen 40 ezer új munkahelyet teremt, évente pedig 70 milliárd forint költségvetési többletbevételt hozhat. Az elemzés szerint ráadásul, ha a lakóépületeken túl a programot kiterjesztenék a középületekre és vállalkozásokra is, akkor 2020-ra éves szinten 100 milliárd forint energiaköltséget takaríthatna meg az ország.
Egyre szorosabb az orosz haderők gyűrűje a Krímben. Reggel mintegy 80 katonai teherautóból álló, feltehetően orosz katonai konvoj érkezett Szimferopolba. Ukrán hírügynökségi jelentések szerint a Krímfélszigetet a szárazfölddel összekötő Perekopi földszorosban az orosz katonák egymás után alakítják ki a határőrhelyeket. Szevasztopolban egy ukrán ünnepséget 100 gumibotokkal felfegyverkezett Moszkva barát zavart meg, és megtámadták az ünneplők védelmére kirendelt rendfenntartókat is. Közben Arszenyi Jacenyuk ukrán miniszterelnök azt mondta, Ukrajna egy talp alatnyit sem hajlandó átadni saját földjéből Oroszországnak.
65 teherautóból, 8 páncélozott járműből, 2 mentőautóból és tartálykocsikból álló konvoj érkezett vasárnapra virradóra egy katonai bázisra Szimferopol közelében. A járműveken nem voltak rendszámtáblák, az viszont biztos, hogy az orosz katonai közlekedésrendészet autója kísérte a konvojt. Közben fogságban tartják az oroszok az ukrán flottát a Donuzlav-tónál. 2 régi hajójukat elsüllyesztették, hogy eltorlaszolják a tó tengeri kijáratát. Így az ukrán hadihajók nem jutnak át az orosz erők által megszállt Krímből Odessa kikötőjébe. Moszkva egyébként továbbra is azt állítja, hogy az orosz hadsereg nincs jelen a Krím félszigeten. A brit külügyminiszter viszont a BBC-nek azt mondta, egyértelműen orosz katonák vannak a térségben. William Hague ugyanakkor kizárta a külső katonai válaszlépés lehetőségét. A következő napokban több országgal karöltve minden diplomáciai eszközt megragadunk, hogy tárgyalóasztalhoz ültessük az oroszokat az ukránokkal. Ha ez nem sikerül, Oroszország súlyos diplomáciai és egyéb árat fog fizetni, mondta William Hague. Vitali Klitschko pártja viszont már azt követeli az ukrán hatóságoktól, hogy zárják le Ukrajna krími határait. Azt akarják, hogy rendeljenek el légtérzárlatot a félsziget felett, és állítsák le a komp közlekedést Ukrajna és Oroszország között a Kercsi-szorosban. Az ütéspárt szerint az ukrán államiság és az ország területi épsége forog kockán. Nekünk ukránoknak egységeseknek kell maradnunk, és nem szabad felülnünk semmilyen provokációnak, ami az ország szabadságát veszélyezteti, és Ukrajna felosztására irányul, mondta Klitschko. A többségében orosz ajkúak laktak Krím félszigeten, azonban egyre többen tüntetnek azért, hogy a területet Oroszországhoz csatolják. A szimferopoli Lenin téren ezrek álltak ki a jövő vasárnap megrendezendő népszavazásért. A félsziget orosz barát parlamentje március 16-ára írt ki referendumot arról, hogy a terület Oroszországhoz tartozzon, vagy Ukrajna része maradjon. Szevasztopolban verekedés tört ki egy megemlékezésen. Az orosz barát tüntetők piros, kék és fehér kartonlapokból egy hatalmas orosz zászlót raktak ki, hogy jelezzék, ők biztosan az Oroszországhoz csatolás mellett fognak szavazni.
Már 40 hajó és 22 repülőgép keresi a tegnap eltűnt malajziai utasszállító repülőgépet, egyelőre azonban nem találtak roncsokat. A radarok azt jelezték, hogy a gép eltűnése előtt valószínűleg visszafordult. A szakértők ezért azt sem zárják ki, hogy terrorcselekmény történhetett a fedélzeten. Eddig 3 utasról derült ki, hogy hamis útlevéllel utaztak, és egy negyedik személy azonosságát is vizsgálják. A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó Boeing fedélzetén 227 utas és 12 fős személyzet tartózkodott.
2 kínai hajó már megérkezett arra a területre, amely fölött szombaton eltűnt a Malaysia Airlines gépe, de 5 másik kínai egység is oda tart. Szingapúr vasárnap 2 hadihajót és egy katonai helikoptert küldött a Boeing 777-es felkutatására. Vietnám, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Japán és az Egyesült Államok is bekapcsolódott a keresésbe. Egyelőre azonban nem bukkantak roncsokra, amelyek arra utalnának, hogy a gép esetleg a tengerbe zuhant volna. A maláj utasszállító, amely Kuala Lumpurból Pekingbe tartott, szombaton tűnt el a radarról Vietnám légterében. A fedélzeten 227 utas és 12 fős személyzet tartózkodott. Magyarok nem voltak rajta. A legtöbb utas kínai és malajziai volt. Kuala Lumpur nemzetközi repülőterén a maláj vallási vezetők együtt imádkoztak az eltűnt utasokért, a hozzátartozókkal és a repülőtér alkalmazottaival. A családtagok még bizakodnak. A Malaysia légitársaság azt mondta, hogy egyelőre nincs információjuk a fiamról. Azt is mondták, bízunk benne, hogy minden rendben lesz, mondta ez az idős férfi. Pekingbe is folyamatosan érkeznek az eltűnt gép utasainak hozzátartozói. Többen már nem sok reményt fűznek ahhoz, hogy viszont láthatják szeretteiket. A sógorom utazott a gépen, miatta jöttünk, mondta ez a Shanghaiból érkezett nő. Az utasok 14 ország állampolgárai voltak, a legtöbben kínaiak. A malajziai hatóságok a külföldi nagykövetségekkel folyamatosan tanulmányozzák az utaslistát. 4 utast találtunk gyanúsnak, ezek a nevek nálam vannak, mondta a maláj közlekedési miniszter, aki hozzátette, a terrorellenes egységekkel is kapcsolatba léptek. 3 utasról ugyanis már biztosan tudni, hogy hamis útlevéllel szállt fel a gépre. Az is biztosnak látszik, hogy a gép irányt változtatott, mielőtt végleg megszakadt volna vele a kapcsolat. Az egyik lehetséges ok az, hogy megpróbált visszafordulni Kuala Lumpurba, mondta a maláj királyi légierő parancsnoka. A gép eltűnésének idején már elérte az utazási magasságot, és nem uralkodtak szélsőséges időjárási viszonyok sem a térségben.
Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Irakban egy kis buszban. 32-en meghaltak, 147-en megsérültek. A merénylő a robbanó szerkezetet a Bagdadtól 100 kilométerre délre fekvő El-Hilla városának bejáratánál egy rendőri ellenőrzőpontnál hozta működésbe. A sorban várakozó gépkocsik közül legalább 50 megrongálódott. Közben robbantásos merényletet hajtottak végre az egyik parlamenti képviselőt szállító konvoj ellen is. A képviselőnek nem esett bántódása, két testőre megsérült. Itthon országjárásra indulnak holnaptól a Fidesz-KDNP politikusai, mondta a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt hozzátette, az áprilisi országgyűlési választásig hátralévő 28 napban több mint 300 eseményen, választási gyűlésen, lakossági fórumon vesznek majd részt. A pártszövetség csaknem 100 politikusa indul országjárásra, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Nyitrai Zsolt arról is beszélt, hogy eddig 2.050.000 támogatták aláírásukkal a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit.
2.050.000 polgár mondta azt, hogy támogatja a Fidesz-KDNP jelöltjeit, azért, mert a folytatásra szavaz, azért, mert fontos számára a munkahelyteremtés, a nyugdíjak megvédése, a rezsicsökkentés folytatása, valamint a családbarát politika, a családbarát támogatási rendszer folytatása.
Az MSZP hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával visszaszerezni a befektetők bizalmát, ha kormányra kerülne, ezt mondta a párt alelnöke. Gúr Nándor hozzátette, az így megvalósuló beruházások pedig új munkahelyeket eredményeznének, többek között a zöld gazdaságban és az építőiparban. Azt mondta, részben uniós támogatással lakáskorszerűsítési, épületfelújítási és szigetelési programot indítanának, ami a rezsiköltségek fenntartható csökkentését is lehetővé tenné.
Ezek mind-mind azt hozzák, hogy a nyílt munkaerőpiacon tud nem 10, nem 100 ezer, hanem 250 ezer új munkahely születni. A vállalkozásokat be fogjuk vonni mindebbe.
Reménytelen politikusok kétségbe esett ígérgetése, így reagált a Fidesz Gúr Nándor szavaira. A kormánypárt szerint teljesen mindegy, hogy mit ígérgetnek a szocialisták, mert mindig az ellenkezőjét csinálták. Hozzáteszik, az elmúlt 24 évben már minden párt bizonyíthatott, minden pártnak az a programja, amit csinált. Eszterházy János példát mutat mindenkinek, mondta a nemzetpolitikai helyettes államtitkára a felvidéki politikus emléktáblájánál tartott megemlékezésen. Répás Zsuzsanna hozzátette, Eszterházy Jánostól a magyarság és Európa olyan eszmei örökséget kapott, amely irányt mutat a más népekkel való együttélésben és a saját közösségek értékeinek megőrzésében is. Emlékeztetett, a politikus kiállt a kisebbségekért és az emberi jogokért. Eszterházy János a két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb politikusa volt. Ő volt a szlovák parlament egyetlen képviselője, aki 1942-ben a zsidóság kitelepítéséről szóló törvény ellen szavazott. Akár több millió forint bírságra is számíthat az az intézmény, ahol nem a hivatalos módon tüntetik fel a dohányzás tilalmát, vagy az arra kijelölt helyet. A piktogramokat a www.leteszemacigit.hu oldalról lehet letölteni. Ezeket elég csak egy A4-es lapra kinyomtatni, majd kitenni azt. Mostantól már csak ez a hivatalos tájékoztatás.
Én azt gondolom, ez irreális, tehát ez alkalmas, hogy tönkre tegyen egy vállalkozást.
A napokban kapta meg ez a budapesti kávézó tulajdonos a bírságról szóló határozatot, amely szerint 1 millió forintot kell fizetnie.
Mert például a legjobb helyre a bejárat, a dohányzás tiltó tábla vagy felirat nincs kihelyezve.
A Népegészségügyi Intézet munkatársai az év elején ellenőrizték a kávézót, akkor a hatósági felügyelőt stábunk is elkísérte. A tulajdonos elismeri, hogy hibázott, mert nem volt kint a tábla, de ugyanakkor állítja, hogy senki nem dohányzott a kávézó téliesített teraszán.
Ezt az ellenőr a helyszínen elismerte, hogy semmilyen közvetlen dohányzásra utaló nyom nincs, tehát se hamutás, se cigiszag, se dohányzó ember semmi ilyet nem látott, és ezt a pultos is nyilatkozta, hogy mindig mindenkit megkér, hogy menjen ki, de ki is mennek a vendégek, mert ismerik a törvényt.
A tulaj azt mondja, nyáron nincs elkerítve a terasz, így olyankor a vendégek szabadon dohányozhatnak rajta. Ezért is lehet, hogy a jegyzőkön szerint az ellenőrzéskor találtak cigarettacsikket, ami súlyosbító körülménynek számított a bírságolásnál.
Ezt el kell mondanunk, hogy a maximum bírságot még nem szabták ki a kollégáink egyetlen egy esetben sem.
Magánszemély 30 és 50 ezer forintig büntethető. Az intézmények azonban akár 2,5 milliót is kötelesek megfizetni jogsértés esetén.
Ha maga az intézmény úgy dönt, hogy a jogszabály megjelent, mi felhívtuk rá a figyelmet, ő hallja nap, mint nap szinte a médiából, ellenére ő nem tesz eleget a jogszabályban foglaltaknak, akkor itt a minimum bírság valóban 1 millió forint, és 2,5 a maximuma.
A kisfilmmel is a dohányzást tiltó táblák kihelyezésére hívják fel a figyelmet. Mostantól már csak ezek a feliratok jelölhetik a dohányzás tilalmát, illetve a kijelölt helyeket. A táblákon kötelező feltüntetni a leszokás segítő vonal telefonszámát is.
Jelentkezés a dohányzásról leszokást segítő programra, 2-es gomb.
Az enyhe tél és a korai tavasz miatt már most, a vártnál jóval korábban elkezdődött a fafélék virágzása. Jelenleg a tiszafa, az éger és a kőr is pollen szórása a legnagyobb. A korai virágzást a visszatérő fagyok vagy a tartós eső tudná csak jelentősen csökkenteni. Magyarországon nagyjából 4-600 ezer embernél vált ki tüneteket a fafélék tavaszi virágzása.
Orrfolyásban, szemviszketésben segít, de viszont a közérzet az ugyanúgy rossz maradt.
Az alaegerszegi Horváth József csak nem 30 éve allergiás. Tavasztól őszig szenved a különböző növények pollen szórása miatt. Azt mondja, ilyenkor egy szezon alatt akár 5-6 kilót is lead. Rendszeresen szed gyógyszereket, de az allergia még így is megnehezíti a mindennapjait.
Levertséget okoz, türelmetlenséget, amellett, hogy ugye a kettő nem egyezhető össze, de párhuzamban ilyesmi érzés van az embernek, és szemviszketést.
Az idei tél enyhébb volt az átlagosnál, és a tavasz is korábban kezdődött, ezért az allergiásoknál is előbb jelentkeztek a tünetek. Leginkább a ciprus és tiszafa félék, és az éger pollenjéből van sok a levegőben, de virágzik a kőr is, és a gombafélék is okozhatnak panaszokat. A szakértők azt tanácsolják, hogy aki rosszul érzi magát, feltétlenül forduljon orvoshoz, mert az allergiát súlyosabb betegségek is követhetik.
Aki konkrétan egy vagy két növényre allergiás, az lehetőleg ne tartózkodjon azoknak a növényeknek a közvetlen közelébe, illetve aki már tudja, hogy allergiás, ő föl tud gyógyszeresen készülni a szezonra, hogy a várható szezon előtt már legalább egy héttel, 10 nappal elkezdi szedni azt a gyógyszerét, amit az orvos állított be.
Magyarországon több mint 500 000 allergiások valamilyen faféle tavaszi virágzására. Ha az idén már nem lesz fagy vagy tartós eső, a tünetek a tavainál jóval erősebbek is lehetnek.
Hatalmas 400 tonnás daru segítségével emelték a helyére a 8-as út Hajmáskéri csomópontjának új híd elemeit. Összesen 13 darab, egyenként 31 tonnás gerenda került a helyére. A művelet idejére teljesen lezárták a 8-as utat. Az építkezés tavaly májusban kezdődött, és várhatóan idén augusztusra készül el. Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója szerint a beruházással jelentősen csökken a környéken a baleset veszély. Autóval ütközött és meghalt egy motoros a Zalaegerszeg és Gellénháza közötti úton. A vizsgálatok szerint a gépkocsi balra kanyarodás előtt éppen elengedett egy szembejövő autót, amikor a motor hátulról belecsapódott a kocsiba. A 35 éves motoros a helyszínen meghalt. A helyszínelés idejére az utat a rendőrök mindkét irányban több órára lezárták. Nem megy el holnap Mesterházi Attila a mentelmi bizottság ülésére, amely Simon Gábor vagyongyarapodását vizsgálja. A testület elnöke azután hívta meg az MSZP elnökét, hogy a párt egykori elnökhelyettese Simon Gábor eddig egyszer sem jelent meg a bizottság előtt. Rubovszky György a héten azt mondta, szeretnék megtudni Mesterházi Attilától, milyen magyarázatot adott neki Simon Gábor a több százmilliós vagyon eredetére. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Mesterházi Attila akkor járna el helyesen, ha megmondaná, honnan volt ennyi pénze Simon Gábornak. Kocsis Máté szerint ugyanis nem hihető, hogy épp a pártelnöknek ne árulta volna el Simon Gábor.
középen Mesterházi Attila, és közvetlenül mellette az adócsalással és magánokirat hamisítással gyanúsított Simon Gábor. Az ATV.hu írta meg, hogy ezzel a csoportképpel köszöntötte az MSZP Bajnai Gordon pártját egy éves születésnapján. A fotót, ami még egy korábbi kampányrendezvényen készült, később levették a szocialisták Facebook oldaláról.
Nem pártpénzekről van szó.
Az MSZP a Simon ügy kirobbanása óta folyamatosan azt hangoztatja, a volt elnök helyettes pénze nem a politikai tevékenységéhez kötődik. És azt is hangsúlyozzák, hogy Simon Gábor már nem a párt tagja, vagyis magánember.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem.
Az MSZP volt elnök helyetteséről február legelején derült ki, hogy évek óta parkoltat 240 millió forintnyi devizát egy osztrák bankszámlán, de ezt egyetlen vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel. A pénz eredetére azóta sem adott magyarázatot. Simon Gábort az elmúlt hetekben többször is meghívta az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, de egyik ülésre sem ment el. A bizottság elnöke, Rubovszki György ezután döntött úgy, hogy helyette meghívják Mesterházi Attilát, aki beszélt volt helyettesével, közvetlenül azelőtt, hogy Simon Gábor kilépett a pártból.
A bizottság úgy döntött, hogy a jövő héten, hétfőn 11 órára meghirdetett bizottsági ülésre meghívja a Mesterházi Attila elnök urat.
Az MSZP elnökét az elmúlt hetekben több vidéki városban is kormánypárti tüntetők fogadták. Tiszaújvárosban például egy talicskával és benne jelképesen Simon Gábor negyedmilliárdos vagyonával várták. Kaposváron pedig plakátokon kérdezték az MSZP elnökétől, honnan van a 240 millió, és azt is, mit súgott neki volt helyettese. Pénteken Sopronban már a cuslágügyre utalva nejlonszatyor is volt a tüntetőknél. Néhány napja egy más témában tartott sajtótájékoztatón szerettük volna megkérdezni Mesterházi Attilát, hogy elmegye a mentelmi bizottság ülésére, de nem adott választ.
Elmegyhetne a mentelmi bizottság ülésére?
Ön szerint témába illeszkedik a kérdés?
Vasárnap ugyanerre a kérdésünkre a szocialista párt sajtófőnöke írásban azt válaszolta, Mesterházi Attila nem megy el a hétfői ülésre, amiről már írásban is tájékoztatta a bizottság elnökét.
Semmilyen gátlás nincs bennük, hogyha menekülni kell, ahelyett, hogy tisztességesen elmondanák minden ügyben, hogy mi történt.
A Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV P8 című műsorában azt mondta, Mesterházi Attila akkor járna el helyesen, ha válaszolna arra, hogy honnan volt Simon Gábornak ennyi pénze. Kocsis Máté szerint ugyanis nem hihető, hogy épp a pártelnöknek ne árulta volna el Simon Gábor.
Az első dolga volt, hogy négy szem közt titokban valahol találkozott Simon Gáborra. Hát ott csak mondott neki valamit a saját helyettese. A nyilvánosság számára nem is, de a főnökének csak elmondta, hogy mi történt. Kevéssé hihető az az elmélet, hogy nem vallott ott szintű őszintén Mesterházi Attilának, amikor már minden mindegy volt.
Az Index.hu csütörtökön azt írta, információjuk szerint Simon Gábornak nem csak a titkos osztrák bankszámlán, de itthon is jelentős vagyona volt, amit szintén nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. A cikk szerint a pénz elrejtésében egy Interpol által is körözött férfi segített neki. Az Index úgy értesült, hogy nála már házkutatást is tartottak, és bizonyítékokat találtak arra, régóta együttműködött Simon Gáborral. Az ügyészség egyelőre nem árult el részleteket.
Azt állítja Cuslág János, hogy tegnap este halálosan megfenyegették egy bevásárlóközpont bejáratánál. A volt MSZP-s országgyűlési képviselő azt nyilatkozta, hogy nem ismeri azt, aki megfenyegette, de úgy gondolja, hogy a férfi a jelenlegi baloldal egyik támogatója lehet, holnap megjelenő könyve ugyanis az ő érdekeiket sérti. Cuslág János egy pénteken közölt interjúban titkos MSZP-s széfről, kétes eredetű 100 milliókról és egy nylon szatyorban átadott 50 milliós lelépési pénzről is nyilatkozott.
Tele volt pénzzel, volt benne vagy pár száz millió forint. Ott állt a régi székház második emeletén, rajta egy MSZMP címerrel. Ezt mondta az MSZP titkos széfjéről Cuslág János pénteken a Napi Gazdaságnak adott interjúban. A riporternek arra a kérdésére, hogy az MSZP-ben mire kellettek ezek a pénzek, a volt szocialista képviselő azt mondta, mindenfélére, fű alatti támogatásokra, zűrös ügyek elintézésére, a pártelnök költségeire, kampányokra, ilyenekre. Cuslág János azt mondta, ő is kapott a titkos 100 milliókból, például 50 milliót akkor, amikor a terrorházánál tett botrányos megjegyzése miatt rá akarták venni, hogy ne induljon a 2006-os választásokon az MSZP színeiben. Az egykori szocialista országgyűlési képviselő a cikkben úgy fogalmaz, a végén megállapodtam a lendvai szekeres szilvási trióval. Visszaléptem és kaptam 50 millió forintot egy nejlonszatyorban. Cuslág János azt mondta, a pénz az MSZP-től jött, nyilván a központi széfből. Úgy emlékszik, egy titkárnő adta át neki egy nejlonszatyorban. Cuslág János az interjúban beszélt arról is, hogyan döntöttek a pályázatokról a Gyurcsány Ferenc vezette sportminisztériumban. Úgy fogalmazott, a sportpályázatok elbírálásakor ott ült Gyurcsány Ferenc mellett, és ő mondta meg neki, melyik pályázatnak kell nyernie. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy rendben van. Mindig azt mondta. Mesterházi Attila és az interjúban név szerint is említett baloldali politikusok cáfolták Cuslág János állításait, a Demokratikus Koalíció szóvivője pedig azt mondta, Cuslág János hazudik. Gyurcsány Ferenc az ATV-ben arról beszélt, hogy éppen ő volt az, aki küzdött a fekete pénzek világa ellen.
Most jön egy fiatal ember, és azt mondja, hogy mi magunk voltunk az ördögök, akinek mondjuk a szava hihetősége legalábbis megkérdőjelezhető. Engem ezek már nem érintenek.
Cuslág János most azt állítja, hogy az interjúban megjelentek miatt szombat este halálosan megfenyegették.
Megfenyegettek. Amikor egy bevásárlóközpont ajtajába egy ilyen 40 körüli úriembernek, nem tudom, nevezhető ember azt mondta nekem, hogy ezt nem felejtjük el neked, és ezért meg fogsz halni.
Azt mondta, nem ismeri azt az embert, aki megfenyegette, de szerinte a jelenlegi ellenzéket támogató férfi lehetett. A hétfőn megjelenő könyve ugyanis szerinte az ő érdekeiket sérti. Cuslág János feljelentést tesz az ügyben. Közben a blik.hu arról írt, szombaton ellopták a hétfőn megjelenő könyv szerzőjének a laptopját. Autóját az Andrássy úton törték fel, amiből kivették a hordozható számítógépet, rajta a Cuslág János történetét feldolgozó kötet kéziratával.
Én már nem kívánok nyilatkozni senkinek, úgy miért családomhoz.
Tavaly szeptemberben szabadult Cuslág János 6 éves börtönbüntetése után. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. Cuslág János a Napi Gazdaságnak azt mondta, most a Simon ügy miatt érezte úgy, hogy meg kell szólalnia. Az MSZP elnöke szerint a Cuslág ügy a Fidesz érdekeit szolgálja. Erről pénteken Sopronban a híradó kérdésére beszélt Mesterházi Attila.
Ne csináljunk úgy, mintha nem a kampányról lenne szó. Én már vártam, hogy mikor szedik elő újra a Cuslág ügyet.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője szombaton úgy fogalmazott, a Cuslág ügy a szocialisták ügye, hiszen Cuslág János az MSZP politikusa volt, és ez a párt juttatta őt pozícióba. Zsigó Róbert szerint az MSZP nem menekülhet a magyarázat elől, ebben az ügyben sem.
A Jobbik elnöke szerint a Cuslág ügy arra világít rá, hogy a szocialista párt bűnszövetkezetként működik, ahol a elfogyott a zsákmány, egymásnak ugranak a sakálok. Vona Gábor erről egy kecskeméti fórumon beszélt.
Felháborító, ami zajlik itt Cuslág ügyben. Egyik rémálomból a másik rémálomba csöppenünk, és úgy tűnik, hogy most már végérvényesen bebizonyosodik, hogy az MSZP egy bűnszövetkezet, elfogyott a zsákmányuk, és most a sakálok egymásnak ugranak.
Történelmi csúsztatásoktól, fordítási és helyesírási hibáktól hemzseg Nagyvárad turisztikai honlapja, amely az Európai Unió több tízezer eurós támogatásával készült. Az önkormányzat szerint a fordítóiroda hibázott. Egy időre le is kapcsolták a honlapot, hogy kijavítsák a hibákat, de az új verzióban is bőven akadnak hibák.
Ezen gondolkoztam egy fél órát, hogy ez micsoda, a római katolikus fájdalmas szűzplébán ér templom.
Történésszel együtt csemegézünk a Bakikból Nagyvárad turisztikai honlapján. Hibás és helytelen fogalmazások sorjáznak a honlapon. Nem létező építészeti stílusok és műemléképület elnevezések váltják egymást. A várostörténeti részből épp úgy kimaradt a váradi püspöki palotát építtető Patacsics Ádám püspök, mint az európai rangú zeneszerző Michael Haydn. De a városalapító Szent László királyt is csak mellékesen említik.
Szent László, mint alapító király való ott a mitológiába vonul vissza, és valamilyen módon kötni akarjuk ezt az alapítási oklevélhez, amelyik nem a város alapításáról szól.
Ez pedig a magyar nyelvű videótár románul. A város bemutató kisfilm ugyanis nincs lefordítva, sem feliratozva. Ahol azonban van magyar fordítás, az hemzseg a nyelvtani hibáktól.
Ki lehetett volna kerülni azt a kínos helyzetet, ami előállt, hogy gyakorlatilag meg lehetett volna bízni egy magyar történészt, egy helyi, vagy egy helytörténészt, egy magyar helytörténészt, aki megírta volna a magyar nyelvű változatot. Tehát pénzben nem került volna többe, és sokkal igényesebb munka jött volna ki mindebből.
Az önkormányzat szerint a fordítói iroda hibázott. A sajtó és a közösség felháborodása nyomán le is vették a honlapot a hálóról, amíg a javításokat elvégezték. Ám az új verzióban is bőven akadnak hibák.
A hiba a javítás a napokban zárult be, valószínűleg még most is tanálhatóak kisebb hibák az oldalon, ezeket folyamatosan ki fogjuk javítani, de a nagy része most már helyes.
A 44 ezer euróból mintegy 13 millió forintért készült ötnyelvű honlapon nem csak a magyar fordítással van a gond. Szakértők szerint az olasz, a német és az angol nyelvű verzió is tele van hibákkal. A helyiek szerint az egyik legnagyobb ezek közül, hogy a weboldalra kizárólag a román fesztiválok és események naptárát töltötték fel.
Az osztrák síparadicsomok mintájára a lehető leghosszabb ideig ki kellene tolni a balatoni szezont. Ezt szeretné elérni több tómenti civil szervezet. Szerintük akár már most, márciusban is lehetne olyan programokat szervezni, amire sok belföldi és külföldi vendég kíváncsi. A Magyar Turizmus ZRT adatai szerint a Balatonnál 3 éve folyamatosan nő a vendégészakák száma.
Jobb időt nem is választhattak volna a szervezők a tavaszi Balaton népszerűsítésére. A napsütésben majdnem annyian sétáltak a füredi mólón és a parton, mint egy nyári hétvégén. Az idegenforgalmi szakemberek éppen erre, a tavaszi Balaton szépségeire akarták felhívni a figyelmet. Akik előszezonban is ellátogatnak a Balatonhoz, azokat májusban ingyenes programokkal várják.
A vendégül látjuk országot a elemeként, délutánonként a parton, kis kóstolóval, a helyi emberek borral, pogácsával, süteménnyel várják a kilátogatókat.
Az idegenforgalmi szakemberek szerint az ide látogatókat egész évben programokkal és színvonalas szolgáltatásokkal kell várni.
Ebben a régióban tavasszal és ősszel nagyon sok mindent lehet csinálni, hasonlóan szezonon kívül, mint az osztrák síterepeken.
A magyarok egyik legkedveltebb osztrák síterepén, Murauban december közepétől április végéig tart a szezon. Ez alatt az idő alatt minden szolgáltatás teljes kapacitással működik. A síiskolák a magyar vendégek jobb kiszolgálásáért magyar oktatókat is alkalmaznak. A hegyen folyamatosan szervezik a programokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mondja az egyik itteni síiskola magyar oktatója, akit csak nem 2000 méter magasan interneten értünk utol.
Itt elég sokat foglalkoznak azzal, hogy ide csábítsák a turistákat. Minden héten, mikor megérkezik egy új csoport, welcome show-t tartnak, ahol az összes síiskola, snowboardiskola bemutat egy kis formációs ízés, megjelennek itt a gyerekek is, akik a helyi versenyiskolában tanulnak.
A főszezon meghosszabbítása azért az osztrák vállalkozóknak is sok fejtörést okoz. A vendégszám megtartása, esetleg emelése évről évre eurómilliókba kerül nekik. Számukra a nyári Kreisberg ugyanaz, mint a magyaroknak a téli Balaton. A Magyar Turizmus ZRT adatai szerint egyébként a Balatonnál 3 éve folyamatosan nő a vendégészakák száma. A régió már most is az ország első számú turisztikai célpontja. Ide érkezik a legtöbb bel- és külföldi vendég is.
Tegnap volt a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató első elődöntője a Dunán. Az énekes szólisták és együttesek, a néptánc együttesek, a táncos párok és táncos szólisták, illetve a zenekarok és hangszeres szólisták kategóriáiban 3-3 versenyző mutatkozott be. A 12 produkció közül a 6 legjobbat juttatta tovább a zsűri a középdöntőbe.
Csereháti táncokkal lépett fel az Alba Régia táncegyüttes a Fölszállott a páva első elődöntőjében szombaton este. A produkció meggyőzte a zsűrit.
És táncegyüttes kategóriában 2 továbbjutónk van, az Alba Régia táncegyüttes, valamint az erdélyi Bekecs néptáncegyüttes.
És részt vett a középdöntőben a Bekecs néptánc együttes is.
Meg vagyunk illetődve, nagyszerű érzés, ezt nehéz szavakba önteni. Nagyon örvendünk annak, hogy tovább jutottunk.
Bánat szorítja két felül.
A zsűri szintén tovább juttatta Varga Veronika énekest.
Nagyon örülök, meg nagyon meg vagyok lepődve, szóval nem gondoltam, hogy ilyen jól fog sikerülni.
A Hajdara Tamás Herceg Hajnalka Anikó táncos pár is folytathatja a versenyt. Mint ahogy Salamon Soma Furulyás is, aki több zsűritaktól is maximális pontszámot kapott.
10 pont Sebestyén Márta, 10 pont Sebő Ferenc, 10 pont.
Vigaszágon pedig a dél-alföldi népzenét játszó Tanyád zenekar is bejutott a középdöntőbe.
Szuper, nem tudok mást. Tök nagy feladat, sokat tanultunk már ebből is, amit majd tovább viszünk a következő produkcióba.
Az elődöntő 48-as mezőnyéből szombaton 12 produkció mutatkozott be 4 kategóriában. A versenyzők a Kárpát-medence minden részéből érkeztek. Az első elődöntő eredmény hirdetése után többen már is elkezdték tervezgetni, mivel lépnek fel a középdöntőben.
Bőgatyába leszek, tuti. És ha megengedi a tévé, akkor mezítláb.
Mindenképpen dél-alföldi muzsikát fogok hozni.
2014-ben mind a 4 kategória győztesét az OTP Bank 2-2 millió forinttal jutalmazza, a közönség díjas produkciót pedig az MTVA további 2 millióval. A következő elődöntő jövő szombaton, 6:30 után élőben lesz látható a Duna csatornán.
A híradó után most sport és időjárás jelentés, aztán Magyarország szeretlek. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!